A 80. Zsoltárt fogom olvasni, és nem a általában használt fordításomból olvasom, ami az új Károli, hanem ez a revidiált új fordítás, Ruf fordítás. Hallgassátok, kövessétek. A karmesternek a liliumok kezdetű énekdallamára, intelem Ászáv Zsoltára. Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat. Te, aki kérubokon trónolsz, jelenj meg ragyogva Efraimnak, Benyáminnak és Manassénak. Mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre. Istenünk, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Uram, seregek Istene, meddig lángol még haragod néped imádsága ellenére? Kenyér helyett könnye letetted őket, bőségesen adtál inni könnyeket. Te okoztad, hogy civakodnak velünk szomszédaink, ellenségeink pedig gúnyolnak minket. Seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból, népeket űztél el, ezt megelültetted. Helyét elegyengedted, gyökeret vert, és ellepte a földet. Árnyék a hegyeket borított be, veszői vetekednek a hatalmas cédrusokkal, indáit a tengerig növesztette, hajtásait a folyamig. Miért romboltad le kerítéseit, hogy szedhessen róla, aki csak arra jár? Lerágja az erdei vatkan, és abból legel a mezei vad. Seregek Istene, fordulj hozzánk, tekints le az égből, lásd meg, és gondozd ezt a szőlőt, oltalmazd, amit jobboddal ültettél, és a fiút, akit magadnak neveltél. Pusztuljanak el dorgálásodtól, akik fölperzselték, levagdalták. Legyen kezed azzal a férfival, jobbod azzal az emberrel, akit magadnak neveltél. És mi nem pártolunk el tőled. Tarts életben bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet. Uram, seregek Istene, újíts meg bennünket. Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Mielőtt elkezdeném kibontani ezt a zsoltárt számunkra, szeretném azt mondani, hogy ennek a zsoltárnak a kibontásához a kommentárokon túl sokat segített Lovas András lelkipásztornak az ige hirdetése erről, aki abban az inkubátor képzésben, amiben részt veszek, néhányan tudjátok, oktatóm és mentorom. Szerettem volna ezt mondani. Ezekben a hetekben, hónapokban, így a zsoltárokkal megyünk, és minden vasárnap fogunk egy zsoltárt, és megnézzük ezt együtt. És ennek nem csak az a célja, hogy valahogy Isten meg tudjon szólítani bennünket a zsoltáron keresztül, és természetesen ez célja. De egy másik célja az, hogy mi meg tudjuk Istent szólítani ezeken a zsoltárokon keresztül. Ahogy múlt héten említettem, ezek a zsoltárok imádságok, ahol így a zsoltáron keresztül imádkozunk Istenhez, és arra is hívlak benneteket, hogy tegyük ezt, ahogy így megnézzük ezeket a zsoltárokat, és segít számunkra Istenhez fordulni imádságban, kifejezni azt, amiben vagyunk, az életünket, a gondolatainkat, az élethelyzeteket, amiket megélünk. Ez a Zsoltár, ez a 80. Zsoltár igazából, ez a megújulásnak az imádsága. A megújulás imája háromszor, a refrén háromszor tér vissza, a negyedik, a nyolcadik és a huszadik versben, és a refrénben azt imádkozzuk, azt mondjuk Istennek, hogy Istenünk, újíts meg minket, hogy ragyogtasd ránk az orcádat, hogy megszabaduljunk. Ez a Zsoltár ugyanakkor egy panaszzsoltár is. Vannak egyéni panaszzsoltárok, vannak közösségi panaszzsoltárok. Ez egy közösségi panaszzsoltár, ahol a hívők közössége együtt fejezi ki a panaszát, a fájdalmát, a gyászát, az értetlenségét Istennek, és kéri Istent, hogy Isten tegyen valamit, mozduljon. És ebben a zsoltároknak egyébként egy jó része panaszzsoltár, körülbelül 40%-a a zsoltároknak valamilyen módon panaszzsoltár. És ahogy imádkozzuk ezt a zsoltárt, mert ez a megújulásnak az imádsága, és megújulásért könyörgünk, ez igaz persze mindegyik zsoltára is, hogy ahogy belépünk és imádkozunk ezekkel a zsoltárokkal, ezek megújulást hoznak az életünknek és a közösségünknek is. Három téma köré csoportosítanám, ahogy így kibontom ezt a zsoltárt. Az egyik az, hogy milyen helyzetben szólal meg ez az imádság, ez a zsoltár. Aztán, hogy mit is jelent a megújulás, és aztán, hogy imádkozzunk megújulásért. Jó, tehát, hogy milyen helyzetben szólal meg? Milyen helyzetben szólalt meg azóta is szólal meg ez az imádság, ez a zsoltár, hisz a zsoltárok imák, imádságok. Először is, mivel panasz zsoltár, ezért ez egy olyan imádság, ami így a mélységből szól. A sötétségből imádkozik a közösség. A mélység, amelyben ez a panasz imádság megszületik, nagyon sokféle lehet. Ez lehet gyász az életünkben, ez lehet egy ellenség, lehet egy betegség, ahol akár így a halál közelébe kerül a zsoltáros, ez lehet fájdalom, ez a mélység, ez a sötétség, ez lehet az, amikor elvesztünk valakit az életünkben, lehet ez egy csalódás, amikor valaki hűtlen lett hozzánk, lehet ez egy válásnak a fájdalma, amikor ott hagytak, magunkra hagytak, lehet a munkánknak az elvesztése, amikor hihetetlen anyagi gondok vannak, gondokba kerültünk. Tehát, hogy nagyon sokféle élethelyzet van, amikor ez a zsoltár, vagy egy ilyen zsoltár imádkozásra kerül, megfogalmazásra kerül. Itt, ebben a zsoltárban Izrael közössége egy nagy pusztulást élt át. Egy teljes leépülést, egy fájdalmat, egy szenvedést, egy romokat, egy teljes megrecsenést, krízist, válságot. Egyébként a zsoltár nem mondja el pontosan, hogy mi volt az a konkrét helyzet, amikor ez megfogalmazódott, ez az imádság, és hálásak lehetünk is, hogy általában a zsoltárok nem mondják el, mert ezáltal mi is beleláthatjuk az életünket a zsoltárba. Mi is beleláthatjuk a közösségünket ezekbe az imádságokba. Egyébként az feltételezhető, hogy ez az asszír támadás és az inváziónak, a pusztításnak a következtében történt. Krisztus előtt 722-ben az asszír birodalom Izrael északi királyságát, vagy az északi 10 törzset elfoglalta, és teljesen ledózerolta, tulajdonképpen kitelepítették ezt a 10 törzset, deportálták ezt a 10 törzset, és ott van ez a félelem a déli két megmaradó törzsben, hogy velük is ez történik. És nézzétek meg velem így ezeket a költői képeket, amivel így azonosíthatjuk az életünket, meg a közösségünket, a gyülekezetünket. Hogy nézzétek ebben a panaszoltárban a 6. vers, 7. versben, azt mondja, hogy kenyér helyett könnyel etetted őket. Bőségesen adtál inni könnyeket. Tehát erről a fájdalomról beszél. Erről a szenvedésről beszél, erről, hogy annyit sírtak valószínű, ez egy olyan mélységben íródott, amikor annyi fájdalom volt, hogy úgy tudják megfogalmazni, hogy könnyel etetett minket Isten, hogy a könny volt a mi italunk. Aztán a 7. versben, hogy te okoztad, hogy szivakodnak velünk szomszédaink, az ellenségeink pedig gúnyolnak minket. Tehát, hogy így gúnynak a tárgyává váltak. Mindenki rajtuk röhögött, így csúfolták és gúnyolták őket. Aztán a 9. verstől mond egy másik képet egy szőlőről, és majd ehhez visszatérünk, ahol Izraelt egy szőlőhöz, Isten épít egy szőlőültetvényhez, vagy egy szőlőhöz hasonlítja. És szépen megfogalmazza a 9. verstől, hogy egy szőlőt hoztál el Egyiptomból, ugye ez az egyiptomi kivonulás, népeket űztél el, ezt megelültetted, tehát, hogy kiűzte a népeket az ígéret földjéről, Isten előlük, és fogta és ezt a szőlőtövet oda elültette. Helyét elegyengedted, gyökeret vert és ellepte a földet, árnyék a hegyeket borított be, veszői vetekednek a hatalmas cédrusokkal, indáit a tengerig növesztette, hajtásait a folyamig. És ismét, itt jön a fájdalom, miért romboltad le kerítéseit, hogy szedhessen róla, aki csak arra jár? Lerágja az erdei vadkan, és abból legel a mezei vad. Úgyhogy értjük így a zsoltárok, értitek? A zsoltárok ilyen, mivel költészet képekkel, költői képeket hoz, metaforákat hoz elénk. Ugye vannak az írásban mondjuk a levelek, az apostoli levelek, és abban nagyon-nagyon sok konkrét kifejezés és definíció van. De Isten akarta, hogy így képekbe mutassa be olykor azokat a fájdalmakat, máskor azokat a nagy örömöket, hogy mi is így bele tudjuk érezni az életünket, hogy mi is így bele tudjunk helyezkedni, ahogy ezeket olvassuk és imádkozzuk. Így itt a szőlőnek a képe és egy lerombolt kerítésnek a képe van, és a feleségemnek a nagyszüleinek volt egy ilyen hétvégi házuk a Balaton felvidék felett, egy reziben, ez Cserszeg-Tomaj mellett van, és ott ez egy ilyen szőlőhegy, vagy hát szőlőültetvények vannak ezen a dombon. És nyilván többször voltunk ott így a múltban, és tényleg gyönyörű szőlők vannak, és nem tudom, hogy voltál már ilyen szőlő ültetvényen, vagy szőlős kertben, vagy szőlős dombon, hogy a szőlőkre nagyon sok gondot kell viselni, nagyon igényesek, nagyon oda kell rájuk figyelni, és tényleg olyan gyönyörű szőlők voltak, olyan egyenesen futottak, olyan szépen karban voltak, fel voltak kötözve, és egyszerűen bőségesen termettek. És olyan jó látni ezt, olyan gyönyörű látni. Aztán egy másik helyen pedig egy ilyen dűledező, lerombolódott kerítés, egy ilyen kiszaggatott szőlőültetvény, egy olyan, amit így felver a gaz, felver a gyom, és semmilyen termés, ilyen dűledező az egész. És a zsoltárok ezt a képet hozza, hogy ez így Isten népének a kiáltás, ez a tapasztalatait ekkor. És a mi életünkben is ott van, és ott lehet ez a szétdúltság, ez a feldúltság, lehet, hogy egy házasság, ami így fel lett dúlva, szét lett dúlva, egy család, egy családi élet, lehet, hogy egy személyes élet, vagy az anyagiak, vagy tényleg így, hogy megrecsen az életünk. Egy gyülekezetként is, talán nekünk közösségként még könnyebb ezzel ebben az időszakban azonosulni, ahogy amikor szétdúlta, úgymond a vatkan, lerombolódott a kerítés, hogy valahol, ahol régen sok öröm volt, gyümölcstermés volt, áldás volt, megtérők voltak, bemerítkezők voltak, iskolák voltak, átformálódott életek voltak, ott most lehet, hogy pusztaság van, lehet, hogy hiány van, lehet, hogy fájdalom van, lehet, hogy hát ilyen kiszaggatott szőlők, meg gaz, meg gyom. De fontos látnunk, hogy ezért is vannak ezek a zsoltárok ott az írásban, hogy ne gondoljuk, hogy olyan élethelyzetekben vagyunk, amely furcsa lenne, vagy így az írásban ne lenne bőséges vigasz és támasz és segítség, és Isten ne akarna találkozni velünk a különböző élethelyzetekben. Tulajdonképpen ezeket a zsoltárokat imádkozva értjük meg, hogy hogyan vagyunk mi is benne ezekbe a zsoltárokba. Hogy olyan a helyzetekben, amikor lehet, hogy azt mondjuk, hogy nincs imádságunk. Lehet, hogy olyan a fájdalmunk. Olyanok azok a mélységek, hogy azt mondjuk, hogy nem tudjuk ezt elmondani Istennek. Nem tudom én ezt megfogalmazni. Nekem ezekre nincsenek szavaim. Magamnak sem tudom megfogalmazni azt, amit átéltem, vagy amit keresztül mentem, vagy amin keresztül megyek. Ezért adattak a zsoltárok, hogy segítsenek. Hogy megfogják a kezünket, hogy segítsenek nekünk megfogalmazni, és hogy elmondani, és kimondani ezt. És hogy segítsen nekünk megfogalmazni saját magunk számára, és Isten számára azt, amin keresztül megyünk. És hogy ez is egy ilyen zsoltár, és egy ilyen helyzet. Aztán mit is jelent a megújulás? Mit is jelent a megújulás? Mert háromszor szerepel benne tulajdonképpen ez a fő imádsága ennek a zsoltárnak, hogy Istenünk, újíts meg bennünket. Világoltasd ránk az orcádat, hogy megszabaduljunk. Mit is jelent ez a megújulás, amit Isten embere vagy Isten népe kér Istentől? Először hagyd mondjam egy picit el azt, hogy mi nem a megújulás. Vagy legalábbis ebben az értelemben, a bibliai értelemben a megújulás. A megújulásra, amikor gondolunk, akkor gondolhatunk arra, ahogy a kultúránk közelíti meg ezt a témát. Ahogy így egy ilyen világi értelemben, vagy szekuláris értelemben, valahogy így az önmegvalósítás útján, hogy lehet, hogy így az életed elfáradt, lehet, hogy így szürkévé vált, lehet, hogy így elfáradtál, lehet, hogy így egy kapcsolatod elfáradt, hát valahogy így újíts meg, változtass rajta, csinálj valamit vele, vagy adott esetben mondjuk azt a kapcsolatot cseréld le, vagy változtass azon a munkán, és keress egy másik munkát, vagy keres egy olyan hobbit, amit igazán élveznél, vagy rendezd át a lakásodat, vagy fesd át a szobákat a lakásodba, hogy vidámabb, vagy másabb színük legyen, vagy vegyél ki szabadságot, vagy menj el nyaralni, vagy találj olyan felfrissülés, vagy rekreációt. És szeretném azt mondani, hogy ezeket nem akarom leszólni, mert ezeknek teljes mértékben megvan a helyük az életünkben, talán az a kapcsolat, attól függ, hogy milyen kapcsolatot kell lecserélni, az nem, de hogy értitek, hogy van ennek helye az életünkben, de itt nem erről a fajta megújulásról szól ez, meg nem ez a bibliai megújulás. Aztán lehet egy másik értelme is a megújulásnak, az lehet jobban egy ilyen vallási értelemben, ahogy sokszor mi hívők gondolkodunk erről, vagy morális értelemben, hogy lehet, hogy akár, hogy így közeledtél ez az új évhez, közeledett a szilveszter, akkor azt mondtad, na, oké, akkor most január 1-től összeszedem magam. Úgy tényleg összeszedem, összekaparom magam, most másként fogom csinálni a dolgokat, Most lehet, hogy el fogom kezdeni olvasni rendszeresen a Bibliát, vagy lehet, hogy rendszeresen imádkozok, sőt, most hallod ezt, azt mondod, de jó, most akkor én fogok menni a zsoltárokkal, és imádkozom, én ezt most én ezt megfogom. És nem azt mondom, hogy nem mond, hanem de hogy most én ezt fogom csinálni, hogy még egyszer megacélozom az akaratomat, és eldöntöm, hogy Jézust követem, hogy ezt és ezt, hogy szolgálni fogok, vagy megváltozok azon emberek felé, vagy, de hogy az egész valahogy arról szól, hogy én majd megújítom magam, én majd az akaraterőm által összeszedem magam, én majd feltűröm az ingújamat, én majd megacélozom az akaratomat, én majd meg szeretném ezt tenni. És ez hasonló módon ugyanaz az út, mint a szekuláris megújulás. Ez is igazából én rólam szól, és arról, hogy ez az önmegvalósítás, csak ez a vallásos önmegvalósításnak az útja. És amikor rádöbbenünk, hogy ez nem sikerül, ez nem megy, akkor sokkal inkább felszakadhat ez az imádság, hogy Uram, újíts meg engem. Értitek ezt? Tehát, hogy ez a zsoltár akkor itt lép be, hogy okay, ez nekem ez nem úgy megy, de Uram, te újíts meg engem, vagy újíts meg bennünket. Mert mi is így a bibliai értelemben a megújulásnak a természete, hogy ez igazából egy kapcsolat Istennel. Hogy a megújulás az nem más, mint így az élő Istennel való kapcsolatom megújul, és aztán ebből fakad így minden más, és hogy ezt a kapcsolatot tudom megélni, és ezek a zsoltárok is igazából nem valamilyen eszközök vagy módszerek a megújításra, hanem igazából ezek a zsoltárok vagy imádságok, ez az egész a kapcsolatról szól. Tehát, hogy az ima az kapcsolat. Egy szerelmes kapcsolat az élő Istennel, aki ott van, szeret téged, egy kapcsolatra vágyik veled, ott van melletted, ő valóságos. És hogy ez a megújulás, ez az, amikor így ebben a kapcsolatban történik változás. Újíts meg bennünket, Istenünk. És amikor így imádkozunk, és Isten népeként Isten előtt így ezt kérjük, akkor fel is kell ismernünk azt, hogy valamilyen módon így a nyomorúságaink mögött valahol ott van így az Istennel való kapcsolatban való krízisünk, hogy nem feltétlen mindig, de nagyon sokszor valahogy így a nyomorúság miatt azért ott van az, hogy valahogy az Istennel való kapcsolatunk krízisben van, hogy nem működik úgymond. Nagyon sokszor ott lehet mögötte valahogy egy ilyen lázadás a szívünkben, vagy hűtlenség, vagy engedetlenség is, aminek következtében ez így hiával van. Nézzétek meg, hogy ez ott itt van ebben a zsoltárban, az 5. vers. Mert látjuk ezt. Azt mondja, nézd meg, azt mondja az 5. verstől, Uram, seregek Istene, meddig lángol még haragod néped imádsága ellenére? Ugye, tehát, hogy Isten így nek lángol a haragja. Azt mondja, 6. versben, kenyér helyett könnyeletetted őket. Tehát, hogy Isten volt az, aki könnyeletette őket. Isten volt az, aki bőségesen inni adott nekik könnyeket. 7. vers. Te okoztad, hogy civakodjanak velünk szomszédaink, ellenségeink pedig gúnyolnak minket. Tehát látjuk azt, hogy valahol ez így ott van mögötte. 13. vers. Miért romboltad le kerítéseit? Tehát, hogy Isten volt ebbe benne. Hogy így a zsoltáríról látja azt, hogy valahol az ő életében, az ő szívében ott volt egy hűtlenség Isten felé, vagy egy bűn, vagy valamilyen lázadás. A nyomorúsága mögött volt egy mélyebb meglévő ok és indok. És amikor ezt látjuk, mikor ezt látjuk, akkor fogunk igazán imádkozni, hogy újítson meg bennünket. Mikor látjuk, hogy valójában ez a mi életünkben ott van. Hogy Uram, segíts minket, hogy ragyogtass ránk az orcádat, hogy megszabaduljunk. Mert nagyon sokszor csak így vakok vagyunk a saját állapotunkra. Oké, és hagyj érintsek egy-egy ilyen területet, ahol ott lehet így a szívünkben ez a hűtlenség, vagy ez a lázadás, vagy ez az engedetlenség. Akár csak így más istenek. És persze, lehet, hogy azt mondod, hogy milyen más istenekről beszélsz, nincsenek nekem más isteneim, hogyan lennének nekem más isteneim, nekem Isten az én Istenem. Tudod, a más Isten az, amikor valakit vagy valamit így Isten elé teszek, és amikor Istent így eszközként kezdem használni így a céljaimnak az elérése érdekében. Például, és csak egy példát mondok, például lehet, hogy felcserélted Istent a gyülekezeti tevékenységekkel. Ezt gondolva, ha azokat a gyülekezeti tevékenységeket teszed elég gyakran és sűrűn, akkor majd megismered Istent. Ha azokat a gyülekezeti tevékenységeket teszed elég sűrűn és gyakran, akkor szellemibb leszel. És gyakran a tevékenységeknek a sokasága vált a szellemiségnek a fokmérőjévé. És most nem is nagyon találod az Istennel való kapcsolatot, mert lehet, hogy nem állnak rendelkezésedre azok a számodra ismerős tevékenységek. És arra gondolsz, hogy lehet, hogyha újból esetleg csinálhatnád azokat az általad ismert tevékenységeket, vagy adott esetben szolgálatokat, vagy éppen amit tettél, akkor újból meg lehetne az Isten érzet, vagy az Istennel való kapcsolatnak az érzete. És ez az érzet, amit te éreztél egy bizonyos időben, így Istennel kapcsolatosan, vagy a gyülekezet révén is, ez vált egy fő mozgatórugóvá, és Istent felcserélted ezzel az érzettel. És ezt az érzetet keresed most, és mivel nem találod, ezért nem találod a helyed, és nem találod az Istennel való kapcsolatot. Úgy érzed, hogy kint vagy a pusztában. Mert azok, ahogyan te eddig Istenhez közelítettél, most nincsen ott meg számodra. Mindeközben Isten ott van mindvégig melletted. Oké, tehát, hogy sokféle lehet ez, hogy más istenek. Vagy szoktál olyat gondolni, akár kimondva, akár nem, hogyha Isten nem segít neked ebben vagy abban a dologban, ha nem adja meg ezt vagy azt, amire úgy érzed, hogy szükséged van, akkor majd keresel valaki mást, vagy valami mást. Hogy ott van az a hang, hogy ha te nem segítesz nekem, Istenem, ha te nem adod meg azt a házastársat, vagy nem adod meg azt a komfortot, vagy azt a kényelmet, vagy azt a vigaszt, vagy azt a beteljesülés, vagy kiteljesülés, ha te nem adod meg, akkor figyelj csak, én akár tovább is lépek, és máshol fogom megkeresni azt, amire nekem szükségem van. Ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy nem fogok gyülekezetbe járni, mert még el is járhatok közbe gyülekezetbe, de igazából máshol fogom keresni az örömömet, a vigaszomat, És így most Istent használom egy eszközként arra, hogy boldog legyek. Egy eszközként arra, hogy elérjem azt, amit igazából akarok. És lehet, hogy rá sem látsz arra, és rá sem látunk arra, hogy a szívünkben ez működik. Hogy ez így működik. És mikor rálátunk, akkor nem válik kérdésé, hogy miért van szükségünk megújulásra. Hogy miért kell azt mondanunk, hogy Istenem, újíts meg engem, világoltasd rám az orcádat, hogy megszabaduljak. Persze lehet ez nagyon sok más is, teljesen más dolgok is. Lehet ez pénz, vagy vagyon, vagy hatalom. Nagyon sok mindenbe bele tud a szívünk kapaszkodni. És valahogy így felcseréljük Istent ezekre a dolgokra. Úgyhogy újíts meg minket, Istenünk. És végezetül így imádkozzunk megújulásért. Jó, hogy mondjak erről pár dolgot, hogy mit tudunk tenni? Mit tudunk tenni? Hát imádkozni megújulásért, hogy Istenünk újíts meg bennünket, hogy beléphetünk így a Zsoltárba. Beléphetünk a Zsoltárnak a szellemébe, és imádkozhatunk így. Mert ezek olyan dolgok, amelyeket nem tudunk mi megoldani, vagy nem tudunk mi rendbe tenni. És csak néhány dolog, hogy hogyan imádkozunk. Az első az, hogy imádkozzunk kitartóan és rendszeresen. Hogy az imádság az nem egy sprint, egy ilyen 100 méteres síkfutás, hanem az imádság az egy maraton. És pont ez a lényege a zsoltároknak. Hogy ez nem olyan, hogy mert mi sokszor úgy gondolkodunk az imádságról, hogy az imádság, az ima az elsősorban egy eszköz, hogy valamit megtegyek, vagy véghez legyen vive, vagy valamit megszerezzek. És pipa. De az imádság az sokkal inkább egy Isten előtti létezés, egy Isten előtti élet, és egy valakivé való formálódás Isten előtt. És a zsoltárok így imádságok, hogy ahogy újból és újból olvasod, és csak ebben az olvasásban így imádsággá formálódik a szívedben, és imádkozva olvasod. Igazából 5 perc, kétszer elolvasod, lehet, hogy 5-7 perc, 10 perc, és csak engedett, hogy hasson, és aztán következő nap is lehet, hogy egy 5 perc, egy 10 perc, egy 15 perc, és hogy ezt megfogalmazod. Meg azt találod, hogy benne vagy. Azt találod, hogy Isten nyilván ezen keresztül is újít téged, munkálkodik benned. Aztán imádkozzuk ezt egyénileg és közösen is. Jó? Tehát egyénileg a saját életünkben, de imádkozhatjuk közösen is. Imádkozhatjuk a házi csoportban, ahogy ott vagyunk. És ahogy hívlak arra, és hívom arra a házi csoportokat, hogy gyertek így most a 80. Zsoltár, és nem csak, hogy beszélgessetek, hanem fogjuk, és hogy imádkozzunk ezzel a Zsoltár, hogy olvassuk fel egyszer-kétszer imádságban ezt a Zsoltárt, hogy imádkozzuk közösen is. Aztán imádkozzunk így a megújulásért emlékezve. Nézzétek csak, mindjárt megnézzük a verseket, így emlékezve, hogy milyen volt Istennel az életünk. Emlékezve az utunkra, a történetünkre. Nézd meg a 9. vers, a 12. versig, ott van ez, amikor a Zsoltáros így az ima után, hogy újíts meg minket Isten, a 9. verstől elkezd egy történetet mondani, valamire visszaemlékszik. Hogy egy szőlőt hoztál el Egyiptomból, népeket űztél el ezt meg elültetted, helyét elegyengedted, gyökeret vert és ellepte a földet. Oké, tehát ez Isten népe, Izrael. Árnyék a hegyeket bojtott be. Oké, tehát mire emlékszik? Így mindarra a jóra, mindarra a szépre, amit így Isten tett az ő népe életében, hogy mennyire megáldotta a népét. És mi is, és ez fontos, mert mikor így mélyen ott vagyunk az életünkben, mélyen ott vagyunk a sötétségben, mélyen ott vagyunk így a panaszban, fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy hát nem ezzel kezdődött az életünk, hanem hát Isten megtalált engem valahol. Hogy Isten utánam jött, hogy Isten felemelt, hogy Isten megmosott, hogy Isten egyébként megáldott engem, hogy Isten olyan sokszor már munkálkodott az én életemben a múltban. Hogy gyülekezetként is emlékezhetünk arra, hogy Isten olyan sok áldást adott már ennek a gyülekezetnek, olyan sok győzelmet adott ennek a gyülekezetnek, annyira kivirágoztatta ezt a gyülekezetet, hogy van egy bizonyságunk afelől, hogy az élő Isten munkálkodott köztünk, és ebben megvan az a reménységünk, hogy ő nem változott. Ugyanarról az élő Istenről beszélünk, hogy semmit nem változott, és az, aki szabadított, és aki tett velünk sok szép és jót a múltban, ugyanígy ő képes ezt megtenni. Oké, és fontos az emlékezés, a személyes, a közösségi emlékezésnek az ereje, a hatalma. Fontos. Sokszor látjuk a zsoltárokba. És aztán végezetül, befejezésként, hogy imádkozzunk kitartóan, rendszeresen, egyénileg vagy közösen, emlékezve, és aztán imádkozzunk a fiúban reménykedve. A fiúban reménykedve. Azt mondod, ez hol van? Nézzétek meg a 16. verset. Nézd csak. Azt mondja, oltalmazd, amit jobboddal ültettél. Itt a szöllőről van szó, Isten népéről, így van? És a fiút, akit magadnak neveltél. Hogy kerül ide egy fiú? Ki ez a fiú, akit Isten magának nevel? Rejtélyes, nem? 18. vers. Legyen kezed azzal a férfival, jobbod azzal az emberrel, akit magadnak neveltél. Akár hátborzongató. És hogy jön ide be a fiú? Hogy jön ide be az a férfi? Hogy jön ide be a héberben az ember fia egyébként? Hogy jön ide be? És tudjátok, kommentárok beszélnek arról, hogy lehet, hogy ez, gondoltak arról, hogy lehet, hogy ez valami király lehetett, aki éppen felnövekvőben volt, akiben volt a reménység, hogy majd ő Izraelt majd megszabadítja, ahogy történt így a bírák idején, meg a királyok idején, és aki így Istenhez fordítja. De aztán már nagyon korán zsidó kommentárok beszélnek arról, hogy ez valószínűleg a messiás. És mi pedig nyilván a keresztnek ezen az oldalán, mi hisszük, és látjuk, és valljuk, és összekötjük a pontokat, és azt mondhatjuk, hogy ez a fiú, akit Isten magának nevel, ez a férfi, akit Istennek a jobbja van ezzel a férfi, és magának nevel, ez Jézus Krisztus, a mi Urunk Jézus Krisztus, és hogy imádkozunk a fiúban reménykedve, ő benne van a bizalmunk. És hogy miért fontos ez, még hagyd mondjam el. Azért fontos, mert amikor annyira mélyen vagyunk, amikor annyira sötétben vagyunk, amikor annyira gyászban vagyunk, amikor annyira úgy érezzük, hogy a könnyek, ami táplálékunk és ami italunk, amikor úgy érezzük, hogy az egész életünk fel van dúlva, és annyira sötét így minden, akár egyénileg, akár közösségileg, sőt, még bele is látunk a saját szívünkbe, a saját hűtlenségünket, engedetlenségünket, lázadásunkat is látjuk, akkor bukásainkat, akkor nagyon fontos, hogy ezek ne semmisítsenek meg bennünket úgy, hogy teljes mértékben kihullunk, hanem fontos látnunk azt, hogy a fiú miatt, Jézus Krisztus miatt az mi imádságunk halva van, és Isten mozdul rá, és hogy a fiú miatt van reménységünk, vigasztalásunk. És itt fontos, tisz újból a legmélyebb pontjaimon hallani az evangéliumot. Hogy Jézus Krisztusnak az élete, ugyan ő mindennél szebb volt, de mégis ő lett az, figyelj, akinek a könnyei lettek a kenyere. Akinek a könnyei lettek az itala. Aki Jézus Krisztus, aki gúny és nevetség tárgyává vált, értem és értünk, hogy ő lett a Golgotai kereszten, hogy ott függött, az a lerombolt kerítés, az a feldúlt szép kert, az a gyönyörű kert, ami fel lett dúlva, ami szét lett dúlva. Én értem, mi értünk, hogy ő ez által belelépett az én sztorimba, az én gyászomba, az én sötétségembe, az én fájdalmamba, a mi sztorinkba lépett bele, a mi történetünkbe, és a mi történetünket tette a saját történetévé, ez az ő története lett, hogy aztán az ő története belejöhessen az mi életünkbe, az én életembe, a te életedbe, és hogy egy nap majd az ő története teljes mértékben a mi történetünké váljon. Tehát, hogy a fiúban reménykedve imádkozunk, mert Jézus Krisztus miatt van az, hogy megépülhetünk, hogy megújulunk, hogy felépülhetünk, hogy begyógyulnak a sebeink, hogy meggyógyulunk, hogy reménységünk van, hogy bőséges vigasztalásunk legyen a fiú miatt, Jézus Krisztus miatt. Úgyhogy imádkozzunk. Imádkozzuk ezt a Zsoltárt, és imádkozzunk ezzel a Zsoltárral, meg az összes többi Zsoltárral, amiről majd szó lesz, meg amiről nem is lesz szó, most is, de így az egész életünk során. És kérjük azt, hogy Istenünk, újíts meg bennünket. Hogy világoltass ránk az arcodat, hogy megszabadulhassunk. És most szeretnék úgy imádkozni, hogy szeretném, hogyha becsuknánk a szemünket, és én felolvasom még egyszer ezt a Zsoltát, mert amikor először olvastam, hát lehet, hogy először hallottad, és most már lehet, hogy imádságban is meg tudjuk fogalmazni. Oké, úgyhogy felolvasom imádságként ezt a Zsoltát, és utána saját szavaimmal is röviden imádkozok. Gyertek, imádkozzunk. A karmesternek, a liliomok kezdetű énekdallamára, Intelem Ászáv Zsoltára. Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat. Te, aki kérubokon trónolsz, jelenj meg ragyogva Efraimnak, Benyáminnak és Manassénak. Mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre. Istenünk, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Uram, seregek Istene, meddig lángol még haragod néped imádsága ellenére? Kenyér helyett könnyel etetted őket, bőségesen adtál inni könnyeket. Te okozhat, hogy szivakodnak velünk szomszédaink, ellenségeink pedig gúnyolnak minket. Seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból. Népeket űztél el, ezt megelültetted. helyét elegyengedted, gyökeret vert, és ellepte a földet. Árnyéka hegyeket borított be, veszői vetekednek a hatalmas szédrusokkal. Indáit a tengerig növesztette, hajtásait a folyamig. Miért romboltad le a kerítéseit, hogy szedhessen róla, aki csak arra jár? Lerágja az erdei vatkan, és abból legel a mezei vad. Seregek Istene, fordulj hozzánk, tekints le az égből, lásd meg és gondozd ezt a szőlőt. Oltalmazd, amit jobb oddal ültettél, és a fiút, akit magadnak neveltél. Pusztuljanak el dorgálásodtól, akik fölperzselték, levagdalták. Legyen kezed azzal a férfival, jobbod azzal az emberrel, akit magadnak neveltél. És mi nem pártolunk el tőled. Tarts életben bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet. Uram, seregek Istene, újíts meg bennünket. Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Atyánk, így jövünk eléd ezzel az imádsággal, ezzel a kiáltással, ezzel a vágyakozással, ezzel a panasszal, ezzel a megadással. Te, Jákobnak a pásztora, jelenj meg, mutasd meg neked magad, mutasd meg hatalmadat, és újíts meg bennünket. Arra kérlek, hogy a te szellemeddel munkálkodj köztünk, munkálkodj minden szívben, aki itt van, aki online hallgat bennünket. Te jöjj, és te cselekedj. Kérünk téged, Jézus fiadban bízva. Amen.